Egy verszakot hagytunk az előző énekből, 284-ből, és azzal folytatnánk az áhítatunkat. 284. ének, 4. verszaka.
Ó, énekben új zene, hogy megtérve a
Áhítatunk alapigéje Máté evangéliuma 10. részének 32. verse, ahol ezt olvassuk. Jézus mondja, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Azt szoktuk mondani, hogy Isten igéje tükör, amiben belenézünk, és meglátjuk, hogy milyenek találjuk magunkat. Ez az ige egyik oldalon rendkívül biztató, másik oldalon rendkívül megrendítő. Biztató, mert azt mondja Jézus, hogy aki rólam vallást tesz, nem vallásos formákra kell itt gondolni, hanem hitvallást tesz, aki tehát tanúskodik, aki beszél Jézusról, aki elmondja a hitét, meggyőződését, továbbadja gyerekeinek, unokáinak, szomszédnak, barátnak. Arról én is tanúskodom majd Isten előtt, hogy egy derék Jézus követő keresztény ember volt. És ez eddig rendjén is van. A nehézsége ennek az igének az, ahogy folytatódik. Mert aki viszont megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom a mennyei atya előtt. Vagyis a mérleg két serpenyője egyensúlyban van. Egyik oldalon igen, aki vállalja a hitét, azt vállalja Jézus. Másik oldalon, aki nem vállalja Jézust, Jézus se vállalja őt. Tehát ez nincs ellentmondásban azzal a páli igével, amelyik azt mondja, hogy Isten pedig azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Nincs ellentmondásban azzal a szándéka, hogy Isten igazában irgalmas Isten, és ez az irgalma mindenkinek szól. Mit tetszenek szólni hozzá? Nincs. Én is azt mondom, hogy nincs. Természetesen. Mert két különböző dologról van szó. Az egyik oldalon Isten világos akarata, Jézus világos elvárása, és az ember világos hozzáállásának megmutatkozása. Vagy igen, vagy nem. Mond Jézus ilyet is, hogy azt, hogy beszédetek legyen igen, igen, minden jóra, igazra, szentre, és legyen nem, minden gonoszra, rosszra. Természetesen ebben az összefüggésben minden igen az, hogy Jézusról elmondom, kicsoda. Miért követem? És ha nem mondom el, akkor tulajdonképpen a gonoszt választom. A rosszat. A tükör. Ha most belenézünk a tükörbe, merjük azt mondani, hogy mi mindig vallást tettünk Jézusról. Mindig elmondtuk. Nem arra gondolok, hogy másról nem is beszélhettünk volna, mert az embernek nagyon széles látóköre és érdeklődési területe lehet, a művészetektől kezdve a sportig, és a tudománytól kezdve a szórakozásig. És ez mind Istentől van, hogyha ezzel helyesen és jól élünk. De ha a hit kérdése kerül elő, akkor meghúzódunk, vagy pedig elmondjuk. Hozzá kell tenni becsülettel, hogy olyan korszakban nőttünk föl, ahol nem volt kívánatos a hitünkről beszélni. Még lelkészeknek sem mindig. Ha mondjuk utazott a vonaton, és a fülkében voltak hatan, lehet, hogy egyedül maradt, hogyha a hitről csak egy halvány célzást tett. És az ember nem teszi ki magát szívesen annak, hogy utána azt mondják, ez a szerencsétlen itt még paposkodik, meg hinni akar. Érthető. Ha én őszinte vagyok, akkor a testvéreknek is megmondom, hogy nem mindig mondtam el, hit, soha nem tagadtam meg Jézust. De pozitív értelemben nem kezdeményeztem, hogy akkor én most az utitársaimnak a vonaton föltétlenül Jézusról beszéljek. Ha előkerült, persze szívesen. De mi magunk is egyfajta megfélemlítettségben és kellemetlenségben nőttünk fel. Talán a gyerekeink és az unokáink ezt már így nem érzik. Hála Isten. És ezért is igaz, hogy mégiscsak volt egy szellemi-lelki rendszerváltás Magyarországon, pedig sokan tagadják, és szerencsétlen módon még az 50-es évekhez is hasonlítják a mostani időket, ami teljesen irreális. De hát ezzel az igével azért mégiscsak meg kell birkóznunk. Ha Jézus azt mondja, hogy aki tanúskodik rólam, aki vallást tesz rólam, arról én is vallást teszek. Tulajdonképpen a gyülekezeti munkatársi szolgálat sem más, mint tanúskodás. Pusztán azzal a ténnyel, ha valakihez bekopogtatok, vagy ha valakit felhívok telefonon, és azt mondom, hogy hát hogy érzed magad, hiányoztál az Isten tiszteletről, nem voltál ott a bibliaórán, vagy mit segíthetünk. Ez már egyfajta tanúskodás Jézusról, hogy számunkra az ő ügye fontos, és fontos az a másik is, akihez Jézus el akar jutni rajtunk keresztül. Természetesen mindez ugye jelentős bibliaismeretre, emberismeretre van szükség, és mind arra, ami hozzátartozik az életünkhöz, és a hiteles, emberileg hiteles kereszténységünkhöz. Mert nyilván, ha valaki azt érzi, hogy egy munkatárs jön, akkor elvárja tőle, igazat mondjon, betartsa az ígéretét, és ha valamit mondott, akkor azt akként is tegye. És itt már a Jézus követségében való járás minket, magunkat is fegyelmez és kötelez. De bizonnyal a jóra, és nem a rosszra, és ezért örülünk neki. A hitünk megvallását természetesen tanulni kell, hogyha egy kicsit mélyebbre belegondolunk abban, hogy tulajdonképpen mit és hogyan hiszünk. Én most csak utalok arra, hogy milyen sokféle hitvallás született az egyháztörténelem során. A testvérek az apostoli hitvalláson kívül tudnak még mondani egy másikat is? Nincs jaj, nagyszerű. Hány gyülekezetünk van, ahol ezt használják? Tessék föltenni a kezét. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ez nem is olyan rossz arány. Nagyon jó arány. Az apostoli hitvallást tartjuk a legrégebbi hitvallásnak, de meg kell vallani, hogy a nincsai régebbi. Most attól persze, hogy valaki öreg, még önmagában nem érti. Ezt mondhatom magamról is, hogy attól, hogy valaki a 80. életévében lép, ez önmagában nem érték. Attól válik valami értékké, hogyha az igazságot és a szeretetet együtt hordozza. Apostoli hitvallásnak, amelyik egyéb iránt a Krisztus után 125 és 135 között keletkezett, de a mai formájában csak a 13. században nyert megfogalmazást. Tehát tartalmilag együtt volt, de ebben a szép kidolgozott megfogalmazásban csak a 13. században lett. ellentétben a níciai hitvallással, amelyik már a 381. konstantinápolyi zsinaton elfogadást nyert. Tehát a 4. század, úgyhogy itt 9 évszázaddal később, illetve korábbi hitvallásról beszélünk. Hangsúlyozom, hogy nem a történelmi értéke határozza meg egy-egy hitvallásnak a sajátos megbecsülését, vagy különleges értékét. Az apostoli hitvallás nagyon jól foglalja össze a hitünket, egyetlen hátránya van. És pedig ki tudja megmondani, hogy micsoda. Hát, hogy a ptolemaioszi világképet használja, ez ugye most egy nagyon csúnya megjegyzés volt, mert nem kötelező tudni, hogy ki volt Ptolemaiosz, ókori bölcs, aki meghatározta az akkori világképet, nevezetesen, hogy fönt van a menny, lábunk alatt a föld, és alatta a pokol. Most ezt a ptolemaioszi világképet már a középkornak a végén felülírták Kopernikusszal a vélen. Na most nagyon nehéz az unokáinknak megmagyarázni, hogy alá szállt a poklokra. Hova szállt alá Jézus? Hol van a pokol? Tehát senki nem vallja ma már azt, hogy a föld alatt lenne a pokol. Hogy mi a pokol, ez egy izgalmas kérdés. Ugye Camus azt mondja, hogy a pokol a másik ember. Igen, meg én is. Én a másiknak, ő meg nekem. Tehát nincs mit egymás szemére vetnünk. Ez azonban egy rendkívül pessimista látás, mert azt ételezi fel, hogy az emberben semmi jó nincsen, bennem sem, meg a másikban sem. De az apostoli hitvallás arról szól, hogy éppen ettől a pokoltól akarja Jézus az embert megváltani, új emberré tenni, és szeretni tudó, megbocsátani tudó, segíteni tudó, személyiséggé formálni. Tehát az apostoli hitvallásnak ez a nehézsége, hogy a gyerekeknek el kell magyarázni, hogy miről van szó. A nincsen hitvallás e tekintetben jobb, és mert nem alkalmazza direkt módon. Ezért is a katolikus testvéreink többségében ma ezt mondják. Itt-ott reformátusainkkal nehéz zöldágra vergődni, mert ők nem szeretik a nincsen hitvallást. De ne menjünk ebbe most bele. Tény az, hogy mindig is szükség volt, és szükség lesz hitvallásokra, amelyek a hitünket összefoglalják, és ezt meg kell vallani. Mi történik a hitvalláskor? Fölállunk, mondjuk. Aki mellettem mondja, az engem erősít abban, hogy ugyanazt hiszi, mint én. És viszont én erősítem őt abban, hogy azt hiszi, amit én. Tehát közös a hitünk. Igaz ez családi összefüggésben is, hogy amit az édesapa, a nagyapa hisz, az a gyermek számára is legalábbis elgondolkoztató kell, hogy legyen. És ebből a szempontból a kereszténység nagy családja lényegileg ugyanazt hiszi. Mert a nincsen hitvallást elfogadja a katolikus, az ortodox és valamennyi protestáns egyház is. Nekem egyszer abban a különleges élményben volt részem, mégpedig nem is másut, mint Damaszkuszban, hogy görögül mondtuk el a nincsen hitvallást valami 8 különböző felekezetet tartozó lelkészek püspökök. És ugye a görög az az új szövetség nyelve, a nincsen hitvallást is görögül fogalmazták meg először. Soha itthon Magyarországon erre nem került sor, de ott akkor egyszer. Az egy olyan különleges egységet teremtett a Líbiaitól, az Oxfordig és a Clevelanditől, az ausztráliai anglikán papig, ami tényleg sajátos, és ott átértem, hogy milyen nagy dolog, hogy a másik mellettem ugyanazt mondja, ugyanazt hiszi, most azon a nyelven, amit ő is ért, meg én is. Ugye a nyelvek azok a kultúránkat gazdagítják, de a nyelvek sajnálatos módon el is választanak bennünket egymástól. Ezen nem nagyon tudunk segíteni, és még eddig soha nem sikerült az emberiségnek egy közös nyelvet kialakítani. Az eszperantó is egy szép kezdeményezés lett volna, de hát meghalt önmagában. Az angol nyelv is egy olyan nyelv lenne, ami talán elfogadható volna bizonyos mértékig, de mindenki attól fél, beleértve minket, magyarokat is, hogy ez a magyarok kultúráját és örökségét adná föl. Én azonban azt gondolom, hogy ahogy egy gyereknek van apja meg anyja. Hát úgy lehet egy anyanyelvű, lehet egy apanyelvű, ez a második. Némi túlzással, hogy jobban megértsük egymást. Mert abból rengeteg probléma származik, hogy nem tudunk nyelveket, és nem tudjuk megértetni magunkat, és mi sem tudjuk megérteni a másikat. Ez a mindennapi élettől kezdve, férj-feleségtől, mert ha ketten magyarul beszélnek, ott sem mindig értik egymást. Hát ha még ez más-más nyelven zajlik, akkor még inkább nehéz. De ha volna egy tendencia, hogy legyen egy anyanyelve, meg legyen egy apanyelve is mindenkinek, akkor talán könnyebb volna. Tudom, hogy aztán rögtön előjönne a kérdés, hogy rendben van az anyanyelv, még abban csak megegyezünk, de hogy melyik legyen az apanyelv, francia legyen-e, kínai, vagy éppenséggel japán, vagy spanyol, és így tovább nem sorolom, nehéz. Tény, hogy mégis a kereszténységnek, mert ugye innen indultunk ki, kell, hogy legyen egy hitvallása. És ma a legelfogadottabb egyébként világviszonylatban a nincsen hitvallás. Kétség kívül. Még akkor is, hogyha annak a részleteiben is vannak bizonyos kitételek, amiket magyarázni szükséges. De egy nagyon szép mondata van a nincsen hitvallásnak, ami nekem személy szerint nagyon tetszik. Így hangzik, hogy és országának nem lesz vége. Ez engem mindig felüdít. Ez elgondolkoztat, hogy mi itt élünk ebben a véges világban. Az időnk véges, az egészségünk, mindenünk. A anyagi javaink is, mert jön egy infláció, és elrepülnek a drágának itt forintok. De az ő országának nem lesz vége. És ha csak ezért írták volna a nincsen hitvallást, mert ezért is érdemes volt. Nem akarom tovább részletezni, még Athanázius is készített egy hitvallást, amely annak idején az ariánusok ellen született. Ki tudja, hogy kik azok az ariánusok, és kik a magyar megfelelői. Érthető, hogy ez egy nehéz kérdés. Én is azért tettem föl, hogy az érdeklődést felcsigázzam. Az ariánusok azok, akik tagadták a Szent Háromságot. És ez a magyar unitarizmusnak a megfelelője, akik formailag mindenképpen tagadják. Hozzá kell tennünk nagy jó indulattal, hogy a magyar unitarizmus annyiban az ariánusoktól különbözik, hogy az ariánusok kifejezetten szentháromság tagadók voltak, az unitáriusok viszont lazán úgy fejezik ki magukat, hogy mindenki személy szerint azt hisz, ami a meggyőződése. Most, tehát de mindenképpen hisz, tehát nem ateista, nem Isten tagadó, és ebbe horribile dictu, belefér még a Szent Háromság is. Ebből a szempontból, hát ugye a jellemző történetet azért hadd mondjam el, Erdélyből áttelepült egy unitárius lelkész, teológia hallgató egész pontosan, és a mi teológiánkra iratkozott be. És unitárius lelkész akart lenni, mert az unitáriusok rendszerint az evangélikus teológiára jártak, nekem is volt unitárius évfolyamtársam. És hát ez a derék fiú egy napon elment a magyar unitárius püspökhöz, és megmondta neki, hogy püspök úr, nagy baj van. Mi, édes fiam? Hogy hiszek a Szent Háromságban. Mire a püspök azt mondta, hogy nem olyan nagy baj, csak nem mond senki. Hát ez pontosan beleillett abba, amit az imént mondtam az unitáriusokról, hogy mindenki a maga személyes hite szerint, na most nyilván unitáriusoknak nem mondhatja ez így, mert attól kezdve az unitárius lényegét adja föl. Hát egy szó, mint száz, ez a derék fiú aztán evangélikus lelkész lett, és saját meggyőződése szerint áttért az evangélikus egyházba, családjával együtt. Sajnos azóta már az örök honban is költözött, de ez mutatta azt, hogy az atanáziusi hitvallás nem egészen véletlenül született, mert Istennek a titokzatosságát rendkívül szépen fejezi ki a Szent Háromságban, ami legalább olyan titokzatos és emberi értelemmel nem lehet felfogni, mint ahogy maga Isten léte egészében titokzatos, és nem az eszünkkel kell megragadni, hanem a szívünkkel és a hitünkkel. Ja? Tehát ebből a szempontból. Nem folytatom a történelmet, mert ugye az hosszú időt vesz igénybe, ellenben felolvasok egy mai hitvallást, amit jó magam fordítottam németből. Hiszek a mindenható Istenben, aki a mindenséget teremtette és fenntartja, hatalommal és szeretettel. Hiszem, hogy ő volt ott, amikor elkezdődött az életem. Hiszem, hogy ott lesz akkor is, amikor utolsót koppannak léptei. Hiszek Jézus Krisztusban, az emberlélet Istenben, aki szavával és tetteivel megmutatta nekünk, milyennek kell lennie az embernek, és milyen az Isten. Hiszem, hogy Jézus kereszthalálában és feltámadásában Isten nekünk adott szeretete lett elérhetővé, amely a bűnnél és a halálnál is erősebbnek bizonyul. Hiszem, hogy Isten lelke jelen van közöttünk most és mindörökké. És jelenlétét át lehet élni imádságban és megbocsátásban, igében és a szentségekben, az egyház közösségében, és bárhol és bármikor. Hiszem, ha engedem, hogy Jézus lelke vezessen, életem útja a teljességbe, az Istennel való örök együttlétbe visz. Amen. Ez egy nagyon szép hitvallás, Németországban elég gyakran használják Isten tiszteleten is, nem kötelező, és ezzel nem tagadják az apostoli hitvallást, a nécsiait se, meg a többit se, hanem mai nyelven mondják el. Megvallom őszintén az esvéreknek, hogy több esetben, amikor nagyon szekularizált, és hogy így mondjam, egyház idegen embereket kereszteltem, vagy eskedtem, az apostoli hitvallás után felolvastam ezt. És látszott az arcokon, hogy ezt értik. Az apostoli hitvallás meg nem értik, mert életükben először hallották, és hát egy olyan nyelven, amiről beszéltünk szól, ami számukra érthetetlen. Ebben az apostoli hitvallás minden tétele benne van. Ebben benne van az, hogy minden keresztény együtt hiszi, vallja azt, amit az apostoli hitvallás is mond. Lehetne természetesen, mint ahogy vannak is, más kísérletek is ellenézve. Már felvetették többen, hogy jó lenne, hogyha a kereszténység tudna egy mai nyelven megfogalmazott, együtt elfogadható közös hitvallást alkotni. De hát ebbe a nehéz fába nem igen merik belevágni a fejszélyüket a teológusok, mert emberek vagyunk. De az egyéni kísérlettől nem tilt el minket senki. És nem azt mondjuk, hogy ez a kizárólagos, és nem azt mondjuk, hogy ez kötelező, hanem ez egy szabad megvallása, ugye ez volt az ige, hogy aki vallást, hitvallást tesz rólam az emberek előtt, alul én is vallást teszek. És aki meg megtagad. Ugye, visszaérkeztünk az eredeti gondhoz. Nem lehet a felelősség alól kibújni. Nagyon félreértenénk Istennek a szándékát, hogyha egy olcsó kegyelemmel azt mondanánk, hogy már pedig legyenek nyugodtak, biztos, hogy egyszer mindig mindenki üdvözül. Akkor ennek az igének semmi értelme nem volna. És a többinek sem. Mert a válasz út egyértelmű. Ahhoz nincs jogunk, hogy bárkiről azt mondjuk, hogy ez biztos elkárhozni. Ahhoz sem nagyon, hogy az biztos üdvözül. Ez tényleg Isten felség területe. Kizárólag az ő felség területe. Ő mondja meg, nem mi. És nincs dolgunk. Egyébként is ugye az az ige, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess, egyértelműen tiltja azt, hogy az ember könnyelműen beszélje. Haragjában, indulatában mondhat az ember valamit, de utána jobb, ha visszaszívja. És bocsánatot kér tőle. Hogy a dolgunk ne legyen azért ennyire komplikált, mint ahogy én ezt most azt hiszem sikerrel előadtam, hogy a hitvallásaink mégiscsak bonyolultak. A Szentírásban is van nagyon egyszerű hitvallás. Jézus Krisztus az Úr. Jézus Krisztus a megtartó. Született nektek a megtartó. Az Úr Krisztus a Dávid városában. Ennyit pedig el tudunk mondani. Ehhez nem kell keresztény műveltség, apostoli hitvallásban való jártasság, mert ebben minden pontosan benne van a Jézus személye által. És Pál is ezt nagyon gyakran használja, Jézus Krisztus Úr az Atya dicsőségére, a megtartó, a megváltó, és így tovább. Amiből következik, hogy ő éltünk, adta életét, megtart betegségben, bajban, ínségben, hitünk szerint, és megtart még az Isten nélküli élettől, a kárhozattól is megmentve minket. De ezt valami módon mégiscsak el kell mondani, hogyha azt kérdezik, hogy hát miért hiszel? És ha nem kérdezik, talán még akkor is a szűkebb kör, családi körben, gyerekek és unokák között, persze mindig tapintattal és megfelelő helyen, ami nem is olyan könnyű dolog, mert nekünk is van 7 unokánk, szóval meg kell találni az alkalmat, hogy mikor és hol, és rendszerint nem akkor, amikor mind a 7 együtt van, hanem egyenként. Erről a mostani hitvallásról adok majd a testvéreknek reménység szerint egy-egy példányt. Ha más értelme nem lett volna a gyülekezeti munkatársi konferenciáinknak és képzésünknek, mint annyi, hogy tudatosul bennünk, hogy vallást tegyünk, hitvallást Krisztusról az üdvösségünkért és mások üdvösségéért. Mert akit vallást tesz, arról Jézus is tanúskodik. Aki elhallgatja, annak személyes gondja is lehet. Mondjuk tapintatosan. Imádkozzunk. Urunk, te tudod, hogy sokszor hallgattunk, amikor szólni kellett volna. Amikor nem volt elég bátorságunk, nem volt elég erős hitünk, féltünk a megszégyenítéstől, vagy mások megszólásától, lenéző tekintetétől. Engedd, hogy komolyan vegyük, és tőled nyert erővel merjük szeretettel szólni azt, ami hitünk, meggyőződésünk, hogy te vagy ennek a mindenségnek az Ura, megtartója, ki tudsz lelki kincsekkel és lelki erővel felvértezve mellénk állni, úton kísérni minket. Segíts, hogy akiket ránk bízol gyülekezetben, családban, megérezzék rajtunk keresztül is a te jelenlétedet. Áld meg a mostani együttlétünket, hogy itt is merjünk szólni, kérdezni, tanúskodni te rólad. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülmúl, őrizze meg szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.